Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva, énekeljük 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekelve 711. számú dicséretünket. A 711. számú dicséretet fogjuk végig énekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, János evangéliuma 21. fejezetében, az első 14 igeversben. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb ige szakasz, kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk Istenünk írott igéjét. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Natanael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt kérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Istenünk az ő igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, megalázzuk magunkat előtted, és dicsőítünk téged, mert egyedül te vagy méltó minden dicséretre. Hiszük és valljuk, hogy te vagy a történelem ura, irányítója. Dicsőítünk azért, mert miközben az egész teremtett világra gondod van, a mi kicsi életünk is fontos neked. Köszönjük, hogy szent, titokzatos és mégis valóságos találkozóra hívtál bennünket most is magadhoz. Szent, mert ígéreted szerint itt vagy. Titokzatos, mert ember szeme nem láthat téged. És mégis valóságos, mert szólsz kijelentésed által, és megérintesz szent lelked által. Drága Jézus Krisztusunk, te vagy a szívek vizsgálója. Csak te ismersz bennünket igazán. Csak te látod, hogy kinek mivel van tele a szíve. Talán hálaadással és örömmel, talán belső vívódással, bizonytalansággal, talán gyásszal. Akárhogyan is érkeztünk ma ide ebbe a templomba, te tudod azt, és hisszük, Urunk, hogy van szabad mindannyiunk számára. Könyörgünk hát, szólj hozzánk, hogy életünk kérdéseire válaszokat kapjunk. Kérünk erőt tőled való feladataink, szolgálataink végzéséhez. Kérünk útmutatást és tanácsot, hiszen nálad nélkül semmit sem tehetünk. Úr Jézus, csak egy szót szólj, és minden újjá lesz. Várunk rád. Amen. Működik az orgonánk? Meglátjuk. Készüljünk az ige hirdetésére és annak meghallására. Énekeljük 261. számú dicséretünket. A 261. számú dicséretet fogjuk énekelni. Ez így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, az ige hirdetés alapigéit olvasom közöttetek. János evangélium a 21. fejezetéből, a 15. verssel kezdődő és 22. verssel bezáródó ige szakaszból. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt országgyűlési választások voltak szeretett magyar hazánkban. Az eredmény mindannyiunk számára ismert. Nem kívánok erről hosszabban beszélni, egy dolgot azonban mindenképpen szeretnék elétek hozni. Bizonyára a legtöbben úgy voltatok vele, ahogyan én is, hogy érjen végre véget a kampányidőszak, és legyünk túl a választáson. Túl vagyunk rajta. Azonban ez a mögöttünk hagyott időszak megosztottsághoz is vezetett, ahogyan minden választás idején történik ez. Ezért szeretném hirdetni minden kedves testvéremnek, amit Pál apostol így mond, így ír a Galatákhoz írt levélben, Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Mi keresztény gyülekezetként Krisztushoz tartozunk. Nem biztos, hogy ugyanúgy látjuk a világot és benne a politikát. Unalmas is lenne, hogyha így lenne. De van valami, ami sokkal, de sokkal fontosabb ezeknél. A legfontosabb az, amit Krisztus mond, ez pedig így hangzik, te kövess engem. Ezért figyeljünk ma ezen az Isten tiszteleten erre. Te kövess engem. Kedves testvérek, ez a felolvasott történet a Bibliában, ez az én egyik legkedvesebb történetem. Amikor először állhattam ezen a szószéken, még teológusként, akkor erről az ige szakaszról beszéltem, többek között ezért is áll nagyon közel a szívemhez. Azt látjuk ebben a beszélgetésben, hogy Jézus hogyan érkezik el egy kudarcot vallott, megtört emberhez, hogy aztán helyreállítsa, meggyógyítsa, és újra szolgálatba állítsa. Péter és a tanítványok a feltámadás után találkoztak már Jézussal. Azután újra visszamentek halászni, de semmit sem fogtak. Péter kivetette a hálót, és nem fogtak semmit. Én biztosra veszem azt, hogy ott volt Péterben az az alapvető érzés, mert még nem beszéltek Jézussal, hogy ő elrontotta az életét. Hogy lehetőséget kapott Jézustól, hogy Jézus elhívta őt, esélyt adott nekem, de eljátszottam. Kudarcot vallott, hiszen megtagadta Jézust. Jézus eljött a tanítványokhoz, megjelent nekik, de Péter magában nem tudta még feldolgozni azt, amit tett, amit elrontott. Nem is lehetett. Miután Jézus megjelent, Péter, amint a mellette lévő tanítvány, János apostol mondja, hogy az Úr van ott, azonnal vízbe ugrott, és kiúszott a partra. Péter vágyott arra, hogy ott legyen, Jézus mellett. És a reggeli után Jézus félrehívja őt, és elkezdődik egy csodálatos, gyógyító beszélgetés. Kedves testvérek, olyan csodálatos ebben a történetben az, hogy Jézus tökéletesen ismeri Pétert, és tökéletesen ismer minket is. Ezért ő kezdi meg a beszélgetést. Pontosan tudja, hogy Péter magától nem fogja előhozni azt, ami nyomja, ami terheli a szívét. Van egy tisztázatlan kérdés közöttük, ami lehúzza, ami hátrahúzza Pétert, ami gyötri a lelkét. A háromszori tagadásáról van szó. Péter azonban nem hozza elő ezt a témát. Már együtt vannak egy ideje, hiszen Péter elsőként ér oda Jézushoz, már találkoztak, közben megérkeznek a többiek is, együtt esznek, tehát eltelt már egy kevés idő. És az ember azt gondolná, hogy Péter egy idő után előáll, és megkéri a tanítványokat, hogy testvérek, egy kicsit menjetek már arrébb, mert beszélnem kéne Jézussal. És valószínűleg nem háborodtak volna a tanítványtársak, megértették volna. De Péter nem tett ilyesmit. Kedves testvérek, sajnos a lelkiismereti problémáinkat sokszor úgy próbáljuk megoldani, hogy nem beszélünk róluk. Pedig az elhallgatás az sose vezet jó eredményre. Az elhallgatott bűn, amit elnyomunk magunkban, az olyan, mintha nem vennék tudomást arról, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok. Attól még ott van, és az dolgozik. Attól még bennem van és gyengít. Belülről fog emészteni, megnyomorítja az életünket. Titkos és nyilvánvaló bűneit próbálja az ember elrejteni, magában tartani, és nem is veszi észre, hogy közben magában és a környezetének mekkora kárt okoz. Gondoljunk csak az első bűnesetre, Amikor Isten előhívja Ádámot, és számon kéri, hogy mit tettetek, a válasza Ádámnak az, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem. Ő vitt bele engem a rosszba. Megromlott a kapcsolat a férfi és a nő között. A férfi egyből a nőt hibáztatja, sőt, végső soron magát az Úristent. De nézzétek, ebben a történetben is a rejtegetett, magunkban tartott, meg nem vallott bűn mit tesz az emberrel és a környezetével? Péter vezetésével a tanítványi csapat visszatér a régi életéhez. Mennek vissza a halász életükhöz. Vissza a régihez, amit már maguk mögött hagytak. Ó, de meg tudja nyomorítani az embernek az életét az eltitkolt bűn. Pedig mi sokszor azt hisszük, hogy tudunk rajta uralkodni. De testvérek, ez nem így van. A környezeted, a melletted élők pontosan érzékelik az eltitkolt bűnnek a hatását. Egyszerűen azért, mert a bűnnek hatása van az életünkre, a gondolatainkra, mindenre. Nézzétek csak, Péternek egy héttel korábban eszébe sem jutott volna, hogy visszatérjen a régihez. Most pedig nem csak ő, hanem az ő vezetésével az egész tanítványi kör visszatér a régihez. Ó, mennyi házasság, mennyi barátság, mennyi szülő-gyermek kapcsolat ment tönkre az eltitkolt bűnök nyomán és annak következményeként. Testvér, hogyha azt érzed, hogy szorongat téged egy bűn, amiről talán senki sem tud, akkor tudd, hogy az a szorongató érzés, ami most benned van, ami a lelkiismereteden keresztül támad téged, azt az Isten váltja ki benned. Meg ne keményítsd a szívedet. Valld meg. Ne tartsd magadban. Lépj oda ahhoz, aki ellen vétkeztél, és kér tőle bocsánatot. Jézus azt mondja, az igazság szabadokká tesz titeket. Vald hát meg az igazat, és megszabadulsz. Kedves testvérek, olyan csodálatos ebben a történetben az, hogy Jézus nem csupán a tanítványokhoz jön el újra, hanem személyesen félrevonja Pétert is, hogy beszélgessenek. Mert Jézus nem akarja, hogy terhekkel, a múlt fogjaiként élő emberei legyünk. Mert hogyha ez a beszélgetés nem jön létre, ha nem jött volna létre, akkor Péter tovább hordozza a terheit, és tovább hordozza a kudarcát. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Jézus szeretettel és szelíden kérdezi mindezt. Annál fájdalmasabb ez Péternek. Mindjárt a megszólítás. Simon, Jóna fia. Péternek ez az eredeti neve. Amikor Jézus régen meglátta, és elhívta őt, hogy tanítványa legyen, akkor ezt mondta neki. Te Simon vagy, Jóna fia, de Kéfásnak fognak hívni. A Kéfás arámjul ugyanazt jelenti, mint az a szó, amelyből a Péter szó származik, a görög szó, hogy kőszikla. Te Simon vagy, Jóna fia, de én most megszólítalak, elhívlak, és az elhívásodban egy új identitásod lesz, kőszikla. Amikor Jézus elkezdi ezt a beszélgetést, Pétert nem ezen a néven szólítja. Hogy szólíthatná kősziklának azt, aki néhány nappal korábban megtagadta őt? A megszólítással, hogy a régi nevén szólítja őt, a hűtlenségére emlékeztette. Azzal a névvel szólította meg, amivel először megszólította, de amelyből új életre hívta el Pétert. Péter most nem a tanítvány nevét hallja. Jézus úgy folytatja,
jobban szeretsz engem ezeknél?
Ez pedig Péternek a szívéig hatol. Ez egy másik fájdalmas emlék. Péter maga mondta, ha mindenki elárul, én akkor se. Vagyis én mindenkinél jobban szeretlek. Minden tanítvány között én vagyok az első. Én ragaszkodom hozzád a legjobban. És Jézus visszakérdezi ezt. Jobban szeretsz engem ezeknél, a többieknél? Ezzel is aláhúzza Péternek a kudarcát. A harmadik kérdés után Péter elszomorodik. Miért? Nyilvánvalóan azért, mert a három kérdés emlékezteti a három tagadásra. A három tagadása van Jézus három kérdése mögött. Kedves testvérek, ez a beszélgetés, ami itt lezajlik Jézus és Péter között, ez talán az egész Szentírásnak az egyik legmegrendítőbb beszélgetése. Mert Jézus pontosan tudja azt, hogy Péter szereti őt. Nem cáfol rá Péterre, amikor azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Miért akkor ez a háromszori kérdés? Miért? Miért nem lett volna elég annyi, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy Péter, tudom, hogy szeretsz engem. Hagyjuk magunk mögött a múltat. Megbocsájtottam neked. Miért nem mondja ezt? Kedves testvérek, hogyha Jézus így tett volna, abban nem lett volna ott Péter. Péternek ki kell mondania a szavakat. Mit tesz tehát Jézus, amikor elkezd beszélni egy emberrel, aki a múltjának, a kudarcainak a fogja? Jézus nem elkendőz. Nagyon tudatosan szembesít. Szembesít a kudarccal. Szembesít a bűnnel. Mert tudja, hogy ahhoz, hogy valaki szabad legyen, ahhoz radikális kezelés kell, ahhoz a nevén kell nevezni a dolgokat. Testvérek, sokat tanulhatunk ebből az egymással való kapcsolatunkra nézve is. Sokat tanulhatunk Jézustól. Mi a legtöbbször azt szoktuk csinálni, hogyha valakivel problémánk van, konfliktusunk van, akkor elkerüljük azt az embert, vagy esetleg elpanaszoljuk a másiknak azt, hogy a másik ezt tette, az egy megbízhatatlan ember, ártott nekem. Ahelyett, hogy azt tennénk, amit Jézus tesz, ami által egyedül van gyógyulás, hogy oda megyek az illetőhöz, és szeretettel beszélek vele. Jézus egyértelművé teszi, akár az Istennel való kapcsolatra, akár az egymással való kapcsolatra nézve, gyógyulás és megbékélés csak ott születik, ahol szeretettel, de világosan kimondják a bűnt, a kudarcot, a hibát. Így tett a tékozló fiú is, amikor hazament az atyához. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Pétert is így emlékezteti Jézus. Szeretsz engem? Te, aki elhagytál, aki megcsaltál, aki hűtlennél lettél, szeretsz engem? Péter pedig annyit mond, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Te ismersz engem. Te akkor is a szívembe láttál, amikor előre megmondtad, hogy mi fog történni. És most is a szívembe látsz. Tudod, mi van bennem? Ez a kijelentés, ez a vallástétel, ahogyan Péter válaszol, ez már nem az ő erejéről, az ő külön voltáról, hűségéről, nem Péter tüzéről szól. Ez a csodálatos felelet abból fakad, hogy Jézus eljött hozzá, és Jézus ismeri őt. Ebben ott van az is, hogy ő is ismeri már magát. Mert aki megismeri Jézust, az elkezdi megismerni önmagát is. Testvérek, egy személyes vallomást engedjetek meg nekem. Hadd mondjam el azt, hogy Péternek ezek a szavai nagyon-nagyon sokat jelentenek a számomra. Különösen is akkor,
amikor úgy érzem, hogy újra és újra elrontok dolgokat, amikor vétkezem, amikor türelmetlen vagyok, amikor szeretetlen vagyok, hogy Uram, Te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek Téged. Kedves testvérek, hogyha Krisztus követő embernek valljuk magunkat, akkor azt gondolom, hogy a keresztény életünknek, a keresztény életünkre nézve ez a legnagyobb kérdés, hogy a szívünk mélyén el tudunk-e ideig jutni, hogy ezt kimondjuk. Minden nyomorúságunk, minden kudarcunk ellenére őszintén tudom-e mondani, hogy Uram, Te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek Téged. Akkora vigasztalás van ebben, testvérek. Mert Péternek nem kell magyarázkodnia, hogy az adott körülmények között tettem azt, amit tettem, meg ott voltak a katonák is, meg sötét is volt. Nem kell védőbeszédet tartania a tetteiért. Nem is lehet. Csak annyit lehet mondani, hogy igen, Uram, elrontottam, Te mindent tudsz, de Te azt is tudod, hogy én szeretlek Téged. Micsoda evangélium ez? Micsoda örömhír? Mert Jézus a három kérdésre adott válasz után azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. Ebben a hármas válaszban kapja meg Péter a bizonyosságot, hogy Jézus elfogadja őt. Elfogadja őt. Hogy Jézus nem azért hívta félre, erre a nehéz beszélgetésre, hogy leteremtse, és aztán faképnél hagyja, hanem hogy helyreállítsa, és meggyógyítsa őt, hogy Péter újra megértse, és átélje azt, hogy Jézus szereti őt, hogy nem küld el magától, hanem minden vétkét a háta mögé veti, és azokról többé meg nem emlékezik. Kedves testvérek, Jézus nem csak, hogy nem emlékezett meg többé Péternek a bűnéről, hanem Pétert nagyobbra méltatja, mint korábban bármikor. Hiszen Jézus a saját nyáját bízza Péterre. János evangéliumában Jézus egy helyen arról beszél, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus nem sokkal korábban az életét adta a juhokért, az ő bárányaiért, aztán feltámadt. Övé a nyáj, övé a bárányok. És most itt, amit drága áron szerzett meg, akiket annyira szeret, hogy még az életét is odaadta értünk, azokat most rábízza Péterre. Legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat. Nem csodálatos dolog ez, testvérek? Ez a helyreállítás azonban nem olcsó lelki békét kínál Péternek. Nem arról van szó, hogy Péter, aki visszatért a régi életéhez, gyógyult lélekkel folytatja a halászatot. Hogy jól van, Jézus meggyógyított, minden rendben van, alapítok egy céget, kivilágzik a halászipar, és aztán boldogan élek, amíg meg nem halok. Nem. Jézusnak Péterrel egészen más célja van, más terve van. Testvérek, én megértettem azt, hogy mi sokszor csak azért keressük Istennek a gyógyító, helyreállító munkáját, hogy a terheinket levegye rólunk. Nem azért keressük, hogy azután beálljunk Jézus követésébe és szolgálatába. Pedig ő, Jézus azért ölel bennünket magához, azért gyógyít meg, hogy utána vele menjünk, hogy őt kövessük. Minden úrvacsora alkalmával elhangzik a kérdés, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek? Oly sokszor eszembe jut, betartom én az ígéretemet? Mert a bűneimre arra kegyelmet kaptam Jézustól. De én betartom azt, amit ígérek minden alkalommal? Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ahhoz, hogy valaki elinduljon, abban a korban magára kellett kötnie egy övet. Azzal kellett körbekötnie a hosszú ruháját. A férfiak is hosszú ruhát hordtak. Az, hogy övet kötött magára, ez jelentette a készséget arra, hogy készen állok az előttem lévő útra. Készen állok elindulni. Ezt a képet használja Jézus. Fiatalabb korodban, amikor még nem ismertél engem, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. Most, azaz öregkorodban, amikor új életed van, más fogja ezt csinálni helyetted. Én övezlek fel téged, és én foglak vezetni. Most már nem arról szól az életed, hogy meggyógyultál, és azt csinálod, ami eszedbe jut. Most más fog vezetni. Én, mondja Jézus. János apostol hozzáteszi, ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent Péter. Amikor János írja ezt a csodálatos evangéliumot, ez az első század végén van. János hosszú életet élt meg. Akkorra Péter már valóban föláldozta magát, föláldozta az életét Jézusért. Kedves testvérek, amikor Jézus közel jön hozzánk, amikor kérjük őt, hogy szabadítson meg bennünket a múltunknak a terheitől, hogy bocsásson meg, hogy öleljen körül az ő szeretetével, akkor abból utána következnie kell annak, hogy követjük Jézust. Testvérek, ennek a követésnek, ennek vannak nehézségei, küzdelmei, érnek érte pofonok, megvetés vagy gúny, félreértés, vagy a családban meghasonlás. Követni Jézust nem fájdalom nélkül való, de ő előtte, az út előtt, és közben is meggyógyít, hogy mindezt el tudjuk hordozni. Ugyanakkor Jézus azt mondja, hogy nem egyforma feladattal bíz meg minden tanítványt. A tanítványság nem sematikus. Péternek ezt meg kellett tanulnia. Péter látta, hogy a beszélgetésük alkalmával János követte őket. Odafordul Jézushoz, kíváncsi volt, ezért feltette a kérdést. Hát vele mi lesz? Jézus ezt mondta. Mit tartozik rád? Ha azt akarom, hogy megmaradjon, amíg visszajövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Mert ennek a két tanítványnak az élete nem ugyanolyan. Nem ugyanazt az utat járják be. Péter útja a mártír halálig vezetett. Jánosé addig, hogy a világ elé tárja ezt a csodálatos evangéliumot, és még oly sok más híradást, leveleket, és a mennyei jelenések könyvét. Testvérek, ez azt jelenti, hogy Jézus mindenkitől, akit megszabadított, egy dolgot vár el. Ez így hangzik, te kövess engem. Azt, hogy ezt az utat hogyan járd végig, azt Jézus nyilvánvalóvá teszi. Te egy dolgot tehetsz. Kérdezd újra és újra azt, amit Pál apostol. Mit akarsz, Uram? Hogy cselekedjem? Kövessük hát Jézust hűségesen, egész életünkben, hiszen erre és nem másra kaptunk meghívást. Hadd szóljon hát most személyesen neked a hívás. Te kövess engem. Amen. Drága Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy annyira nagyon szeretsz bennünket, hogy nem hagysz bennünket a múltunkban. Nem hagysz bennünket a kudarcaink között. Nem hagysz bennünket a bűnben. Bocsáss meg, Jézus, hogy oly sokszor megtagadunk téged.
Oly sokszor megtagadunk szavainkkal, tetteinkkel, gondolatainkkal. Bocsáss meg, hogy vétkezünk ellened. Drága Jézusunk, te mindent tudsz. Te tudod azt, hogy szeretünk téged. Légy hát irgalmas hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy Pétert sem hagytad kétségek között. Köszönjük, hogy meglátogattad őt, és helyreállítottad, és újra szolgálatodba állítottad. Olyan jó lenne, hogyha mi is hallanánk ma ezt a csodálatos hívást, hogy te kövess engem. Oly sok mindenkit szoktunk követni, Urunk. Oly sok minden felé megy az életünk. Sokszor csak téged nem követünk. Olyan jó lenne meghallani ezt a kristálytiszta szót. Te kövess engem, hiszen ez a mi útunk. Köszönjük, Jézus, azt, hogy ezen az úton te támogatsz bennünket. Te segítesz, te gyógyítasz, te emelsz. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Légy mindenért áldott, Jézus. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Jézus mondja, te kövess engem. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Gyülekezeti hírmondónk tavaszi számából maradt még néhány példány. Újságunk megújult, a mérete nagyobb lett, némileg a tartalom is bővült. Megköszönjük, ha a megújult számról kapunk visszajelzést a testvérektől. A kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől vehetjük át a hírmondónkat. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 6:30-tól férfi FIFA órát, szerdán délután 17:00-tól pálcem ifi órát, este 19:00-tól kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10:00-tól gyülekezeti biblia óra lesz. Délután 17:00-tól mindhárom csoportban óvodás, alsós és felsős gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken felnőtt fiataljainkkal a Dunaharaszti Bárka otthon lakóit látogatjuk meg. Este 17:30-ra várjuk a három felnőtt ifink tagjait a templomudvaron. Szombaton délelőtt 10:00-tól konfirmációi órát tartunk, szintén szombaton 9:30-tól a templomban házaspárjaink csendes délelőttje lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadást dr. Molnár Sándor lelkipásztor fogja tartani. Az alkalommal kapcsolatban kérdéseinkkel Hoppál Terebesi Rékához, vagy Takácsné Takaró Mónikához fordulhatunk. Vasárnap 10:00-tól ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermekmegőrzést is vállalunk. A hónap utolsó vasárnapja következik, szokott rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni. Kérjük, hogy jövő héten 9:50-re érkezzenek a testvérek a templomba. Szintén jövő héten vasárnap az Isten tiszteletet követően konfirmandus szülői értekezletet fogunk tartani a templomban. Várunk tehát minden konfirmandust és szülőt erre a megbeszélésre. Jövő héten vasárnap délután 17:00-tól lesz a Budapest Déli Református Egyházmegye kórusainak találkozója a Nagykovácsi Református Gyülekezet templomában. A szép rendezvényen énekkorunk is szolgálni fog.
Hívunk és várunk minden kedves testvérünket erre a lélekemelő koncertre. Kérjük testvéreinktől, hogy akik tehetik, adójuk 1%-ával támogassák kapunyítás közhasznú alapítványunkat. Minden nyáron ebből a felajánlásból is segítjük táborba menő gyermekeinket, fiataljainkat. Az adóbevalláshoz szükséges információkat megtaláljuk a honlapunkon, ennek címe www.pkre.hu. Kérjük, ne felejtkezzünk el húsvéti hálaáldozatunkról sem, amelyet az úrasztala elé kitett gyűjtőládába helyezhetünk el. Köszönünk minden adakozást! Isten tiszteletünknek a végére érkeztünk, énekeljük záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záróénekünk a 834. számú dicséret lesz, énekeljük végig mind a három versével. Az első vers így kezdődik: ébredj bizonságtévő lélek!